Folytatódik a Kulturalli. Pici Szabó Boglárka, néprajzkutató, a Meseszó Egyesület elnöke és Fazekas Soma, az Index Marketing igazgatója a vendégünk Pár Julcsival, és egy nagyon érdekes ponton hagytak abba a beszélgetést.
Így van, bejött a social media, ami nekem mindig nagy veszőparipám, hiszen ha azt mondtad Soma az előbb, hogy 7 percet töltünk élőszavas beszélgetéssel egymással, akkor én bedobnám azt a hétfői képernyőjelentést, amit a telefonom mindig az arcombatól hétfő reggelente. Nem merem kimondani, hogy mennyi időt töltök a telefonom nyomkodásával. Tehát ez egy szörnyű dolog, nyilván rengeteget dolgozom rajta, és rengeteget kommunikálok rajta, amúgy így barátokkal, rokonokkal. Tehát ezt ismerjük, ezt a helyzetet, de hát rengeteg időt szúrok el.
Na kinek mennyi?
Ja, tessék, én nem merem megmondani.
De légy szíves, egy igazi néprajzos bátor.
Nem dobja fel.
Ja,
ami nekem kicsit kevesebb, mint 5 óra, ilyen 4 óra
nekem
és valahány.
Nekem is 4,5, Soma.
Igen.
Most megnéztem, tegnapi az 4,59.
Na, jó, hát nem
azért
tudom,
ebben
mi lenne.
Jó, mondjuk ebben van telefonálás is, de alapvetően...
Hát, de én mennyi? Én nagyon keveset. Van, igen. Élőszavas, telefonálás, és lehet, hogy most már ez lesz az új mesemondás, hogy élőszavas telefonálás. Hát nagyon ritkán telefonálok, sokkal inkább írásban kommunikálok például, ami szintén megint az élőszavasságnak a lényege szerintem az is, hogy nagyon tudjuk érzelmileg árnyalni, és kontextusba helyezni a saját belső rendszerünkkel azt, hogy mi az a tartalom, amit szeretnénk közvetíteni. Viszont úgy érzem, hogy az embereknek a közlendője az nem múlt el, tehát ugyanúgy van bennünk egy közléskényszer, és szerintem nagyon sok ember a mesemondást, vagy a történetmesélést, történetmegosztást az életében felcserélte a posztírással.
Erről csak egy párhuzamot tudok mondani. Nemrég olvastam újra egy Széki asszonynak, a Győri Kali néninek a önéletírását, Kiszáradt az én örömem zöldfája címmel, aminek csak a recepció története szerintem az érdekes, tehát ez az asszony leírta a saját életét, de ilyen kendőzetlenül, hogy házassági kulisszatitkoktól kezdve mindent, illetve a falubeli más embereknek az életéről is
és írt. Nagyon sok hideget és igen, meleget
és
is kapott
az a,
erre.
Pont az az érdekes, hogy a közösségen belül mindenki tudta Széken, hogy ezek a történetek vannak, hogy kivel mi történt, tehát ez nem volt számukra új és meglepő, hanem akkor történt a probléma, ugye csak halála után adták ki, ha jól tudom, a kötetet, amikor a külső, tehát hogyha most a social médiára gondolunk, a nagyvilág számára kirakta, tehát megjelent nyomtatásban ez a könyv, és én először egyébként 2016-ban voltam Széken, és egyáltalán nem hoztuk szóba a Kali nénit, és nem erről gyűjtöttünk, mert népi építészetet gyűjtöttünk, de ott az öregek egyből ezt mondták, hogy hát igen, itt is lehet kérdezősködni, de még nem fogunk úgy csinálni, mint az a Kali néni, milyen csúfságot tett, és ez mikor volt? 70-valahányban jelent meg a könyv. Tehát a mai napig beszélik az emberek. Hát igen, nem tudom, hogy Széken így mondják-e, nálunk így mondják, csak
ez már a saját narratívát.
Egyébként az 5 órás képernyő időnek az is egy elég nagy átka, hogy a kifejező készségünk, eszköztárunk, azért az csökken. Én magamon érzem, hogy keresgélnem kell néha szavakat. Tudom, ez lehet, hogy a korra függ össze, de nem erre gondolok, hanem inkább azzal, hogy valóban kevesebbet beszélünk. Még egy megvilágítást szeretnék előhozni. Az pedig az, hogy a népmesébe pontosan látjuk, és te, mint ezzel foglalkozó ember, lehet, hogy jobban tudod, mint én, hogy azért itt csiszolódik évtizedek, századok alatt maga a történet. Tehát a történet kialakítása, azt gondolom, alakul, ha közösségekben alakul. Ez is ugye egy beszélgetés. De ugyanígy én azt veszem észre, hogy a médiában, az újságokban, az online felületeken is bizonyos történeti elemek kiemelésre kerülnek. Gondolom azért, mert rákattintanak, mert érdeklődnek iránta. Van-e a két dolog között összefüggés? Tehát, hogy alakul-e az újságírói teljesítmény annak függvényében, hogy mit olvasnak az emberek? Azt tudjuk, hogy a mesék alakultak annak függvényében, hogy mit tartott jónak a közösség.
Arra gondolsz, hogy mondjuk egy adott témát több oldalról is körüljárunk, vagy és utána megragadjuk az annak a lényegi részét?
Igen, de nem csak arra, hanem hogy például most a pornó oldalak, most elkezdtem híreket látni arról, hogy a pornó oldalakkal mi a helyzet, hogy visszatért az egyik nagy pornófilmkészítő, hogy beperelte.
Hát, és azért az sem mindegy, hogy a Netflix pont most hozott le egy dokumentum alapú filmsorozatot, aminek az egyik leghíresebb pornó csillaga a főszereplője.
Igen,
ideje. Tehát, hogy azért így összekapcsolódik egy csomó történet egymással.
Össze lehet ezt a két dolgot kapcsolni, az emberi logika változott-e 400 év alatt, vagy ugyanaz, csak más felületeken?
Szerintem nagyon hasonló maradt összességében, vagy legalábbis nekem az a megélésem. Hasonló, de nem ugyanaz, mert szerintem sokkal nagyobb az ingerküszöbünk, amit egyszerűen át kell ütni azzal, amivel egy újságot el lehet adni.
Amelyik a Grimm meséket elolvasodott, az elég durva dolgok vannak. Tehát, hogy még
hát azért szerintem a magyar népmesékben is vannak finom részletek, nem?
Tehát, hogy én azon lepődök meg, amikor a gyerekeminek meséltem még 15 éve, azon lepődtem meg, hogy te jó ég, itt milyen sztorik vannak. Tehát,
igen, csak az nem mindegy, hogy ez milyen kontextusban van belehelyezve, és van-e feszültség után oldás, vagy jó, így
bocsánat,
megoldás.
Nem akartam belevágni.
De ingerküszöb alatt erre értettem, és egyébként ebben szerintem igaz, hogy egyrészt akinek olvasod, ő ezeket a finomságokat megfogja, vagy egyébként 25-30 évvel később, vagy 15-20 évvel később egyébként más kontextusban, más élethelyzetben, máshogy látod meg ezeket a hát finomságokat a mesékben, illetve azért az online világban pedig ott és akkor, és úgy kell elmondanod, és így viszont más szerintem az ingerküszöbnek a belépési pontja, mint a mesékben.
Én azt akartam mondani, hogy amikor itt szétszedjük, hogy Grimm mesék vagy magyar népmesék, ez már egy olyan, hogy ugye a Grimm mesékből is, mondjuk Benedekelek fordításai által, amikor ugye ez egy közlekedő edény, hogy olvasunk, elmondjuk, vannak olyan magyar népmesék, mondjuk, hogyha lehet, hogy 20 évvel ezelőtt gyűjtötte valaki, aminek az a forrása nem tudjuk visszavezetni, de egy Grimm mese volt, tehát, hogy ez
folklorizálódott.
Így van, így van. A pornó oldalakhoz kapcsolódóan, meg az ingerküszöbünknek a változása, igen, a pajzán népmesék azok, például, hogy ide kapcsolódjak, amik most nagyon mennek, két dolog miatt is, egyrészt azért, mert rövidek, és mivel a figyelmünk, tehát az emberi figyelem az, hogy mennyi ideig képes egy ember arra figyelni, hogy én nem rakok koronát a gyerek fejére, én nem meseszínházas vagyok, én leülök és mondom a mesét. Erre már valószínűleg nem tudnak olyan hosszan figyelni azok a gyerekek, ezt én tapasztaltam, akik telefonoznak, itt kapcsolódva az előző témához sokkal többet, tehát például a budai elit iskolában sokkal rosszabb mesehallgatósággal találkoztam, mint Ópáiban, abban az általános iskolában, aminek 99%-a szociálisan olyan helyzetben van.
Nincs mobil.
Igen.
Hát igen, az eszközhasználat rövidíti
igazából és másik pedig az ingerküszöböt átütni, tehát, hogy régen, most nem akarom idealizálni a múltbéli hagyományos közösségeket, de lehet, hogy egy fehér lófiát is nagyon szépen végighallgattak egy órában, most pedig kell egy, most nem mondom ki a címét annak a mesének, ahogy mi ezt számon tartjuk egymás közt, de a kétszer számú legény, vagy a fehér valamiű lány elnevezésű népmese kell ahhoz, hogy egyáltalán népmesét meghallgassanak az emberek. Nem akarok ennyire negatív lenni, mert nem ez az általános tapasztalat, de találkozunk ezzel, hogy mesemondás felnőtteknek, ja, akkor pajzán. Nem csak pajzán van, én például nem mondok ilyen meséket, de van.
Mondjuk ez a kétszer számú fiú, ez érdekelne, de...
Küldök el több szövegváltozatot, szívesen átküldöm.
Egyébként az ingerküszöb, meg hogy hogyan, meg milyen hatások érnek minket. Képzeljétek el, egy nap egy 21. századi embert, minket, 34 gigabájtnyi inger ér egy nap, ami...
Nem tudom kiszámolni, vagy nem tudom értelmezni.
Ebben egy picit segítek, ez 100 000 szó nagyjából, ami ingerként ér minket, és hogyha még közelebb próbálom hozni ezt a dolgot, akkor ez egy nap alatt annyi inger ér minket, mint egy középkori embert egész élete alatt.
De vagy ez a szó, ez kimondva is szó? Tehát úgy érted, hogy...
A beszélgetésünk is.
Hát, hogy az élet gyorsasága magával hoz, hogy ide mész, oda mész autóval, elmész, hát gondolod, de még beszélgetni hát, akartál a szomszéd faluban valakivel, hát el kell menni 18 kilométert azért.
Hát meg ez egy viszonylag ugye összetett ingerek, tehát mert vizuális, taktilis, meg auditív ingerek is érnek minket, sőt nem, hogy érnek, hanem tulajdonképpen szétstimulálnak. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, és hogyha itt ezt a mennyiségre szeretnék most egy picit rákérdezni, mert azért szerintem az a nehéz azt kordában tartani, hogy egy híroldalról, tehát még egy közösségben meghallgattam egy-egy mesét, akkor az úgy pont annyi információt tartalmazott, amennyit így fel is tudott az idegrendszerem dolgozni. Na de most mi a helyzet? Ömlik ránk az info, és hogy abban hogyan lehet így mentális egészséget tartani.
Ez valahova oda vezethető vissza, hogy pont ebből fakadóan, hogy ennyi inger ér minket, szerintem elkezdtünk célzottan felkeresni oldalakat, a saját buborékunkban létezni, és a saját komfortzónánkon belül mozogni ebben a kérdéskörben. Tehát azért az elég jól látszódik, hogy mondjuk milyen módon, milyen szokások szerint olvasnak az emberek híreket. Célzottan, tök tudatosan, ha valaki a gazdaság érdekli, akkor a gazdaságot fogja elolvasni adott hírszájton, ha a politika, akkor a politika, ha a sport, és így tovább.
Tehát Soma, te úgy látod, hogy így megtanultak az emberek ezzel együtt élni, és akkor tudja mindenki a saját képére formálni, hogy mire van szüksége?
Én szerintem egy alapvető emberi tulajdonság, hogy az információra szükségünk van. Nagyon-nagyon sok információt megkapunk akaratlanul is, viszont azok az információk, amikre nekünk szükségünk van, azokat viszont onnan szerzem be, amiben hiszek, hitelesség, és én azt gondolom, hogy az én mondjuk információ ésségemet kellőképpen kielégíti.
Uh-huh. Egy utolsó felvetést, ha megengedek, nagyon érdekes egyébként ez az egész téma, amiről beszélgetünk szerintem, és nagyon mai és nagyon aktuális, tehát örülök, hogy ilyen több szempontból tudunk erről beszélni, de a narratívát hoznám szóba, és egy ország, egy kulturális közegen belül a narratíva változást. Bogi, hozzád fordulok, hogy mekkora szó az, hogyha el lehet érni, hogy egy adott közösségen belül az érdeklődés az másfele mozduljon el, mint egy egyébként korábban. Van-e erre példa? Van-e példa a régi közösségekben? Van-e példa a mai világban? Te ezt hogy látod?
Ezt most még egyszer felteszed úgy, hogy
hát úgy,
jobban megértsem.
Hogy én azt látom, hogy narratívákban élünk, hogy a történet mesélés összeáll narratívával. Most ez lehet politikai, lehet marketing, lehet közélet. Egy nagyon sok megjelenése van ennek, de hogy általában én azt látom, hogy egy sodrásba kerülünk. És akkor mi azt figyeljük, egy témát, amit fölemeltek alapok. Egyébként a politika ezt kihasználja, de nem csak a politikára akarok koncentrálni. De én úgy gondolom, hogy egy közösségben van egy érdeklődés. Hogy ezt az érdeklődést meg lehet-e változtatni?
Azt tapasztalom, ugye most, hogy egy konkrét példát mondjak, az a roma mesemondó, arlói mesemondó, akiről a kutatásokat végeztem, ő egy hagyományos mesemondó volt, ez azt jelenti, hogy ő hagyományos mesealkalmon is mesélt. A hagyományos mesealkalmak az a fonó, ez nagy dolog, mert ilyen jól tudom, már nem igazán nagyon, talán a Hideg Anna néni tudnám ide mondani még. Tehát az, hogy hol tanulja, és hol aktivizálódik a mesetudása. És ugye ő például katonaságban, az 50-es években Debrecenbe volt sorkatona, és ott még például kifejezetten kötelező volt a férfi embereknek. Szégyen volt, aki nem tudott férfi ember létére mesélni. Ez egy tény, egy néprajzi tény. Na és a Vili bácsi egy fesztiválon meg volt hívva, és mesélt, és ugyanúgy mesélt, mivel ő egy reprodukáló mesemondó volt, ez azt jelenti, hogy ő nagyon keveset változtatott akár a szövegeken, akár, mert ugye abba a közösségbe tanult meg, ott a, ugye később már nem a katonaságban, hanem a családi körben, a falusi körben mesélt, ő nem variált, nem változtatott rajta a folklorizmusban, ezzel szemben mondjuk én, ha elmegyek egy fesztiválra, sajnos van úgy, hogy hát nem fejen kell álljak, de meg kell küzdjek azért, hogy az egyik oldalon a patogatott kukoricás, a másik oldalon egy ringispír, közben bejön egy mentőautó, és nekem ezeket, mint ugye népi előadó művész, kezelnem kell, úgy kell kanyarincsam a történetet, tehát sokkal, mivel hogy megváltozott az a közösség, nem is közösség, hiszen egy fesztiválon nem tudom, hogy ki ül velem szemben. Azt se tudom, hogy...
De a mellettem ülőről
most nem azt mondom, hogy azt se tudom, hogy fiú-e vagy lány, de azt se tudom, hogy hova valósi, vagy hogy egyáltalán magyar-e, sokszor még azt se tudom, hogy érti-e, amit mondok. Igen. De a régi közösségben az utolsó hallgatónak is tudta a nagyapjának a lakcímét. Tehát nem az övét, hanem a nagyapjának a lakcímét, vagy a nagyanyjának a...
Tehát őt a változás azért nem volt gyakori.
Tehát sokkal koherensebb közösség
csak lassabb volt
jelen. Volt,
és a mese... Tehát, hogy a mesemondás az egy közösségi, de egyéni műfaj. Ez azt jelenti, hogy a közösség is alakítja, mert egy szűrő van ott a közösségben, hogy beleszól, hogy hé, az nem úgy volt, vagy ezt ne így mond, mivel hogy tudja passzívan azt a mesét.
Ez a komment szekció
igazából.
Nem tudom,
hogy mennyire
ma...
tudtam kapcsolódni arra,
igen, amit mondtál. Én akkor most fölteszem Somának ezt a kérdést, de másképpen fogalmazva úgy, hogy mondjuk, hogyha az Index egy osztrák lap, egy francia lap, vagy egy magyar lap, ott más a tartalom? Másra van szüksége a közönségnek? Vagy az ember úgy általában ugyanabban a narratívában él?
Hát nem könnyű a kérdés. Szerintem alapvetően más alap, abból a szempontból is, nagyon egypontulás válaszom, ugye lokálisan teljesen mást olvasnak a magyar emberek, az osztrákok és a franciák.
Jó, most nem a konkrét témára gondolok, hanem a téma típusra.
De szerintem abban is. Szerintem nagyon sokat számít az, hogy nincsenek így kutatásaim, vagy hirtelen nem tudok a farzsamon belül húzni, hogy milyen témaérzékenységgel rendelkeznek a franciák, az osztrákok. Nehéz. Szerintem más.
Én tudok erre egy személyes példával válaszolni, de ha gondotok az, akkor vágjátok ki nyugodtan. Ugye a férjem holland, és járunk rendszeresen Hollandiába. Én hollandul csak passzívan értek, tehát nem beszélem. Mert egy híradót nem tudok értelmezni hollandul. Azt, hogy kiskanál, vagy pelenka, azt tudom. tudom, mert ugye a gyerekeimhez a férjem hollandul beszél. És pont ugye egy híradót, egy holland híradót néztem, és az, hogy oda ment a riporter egy emigránshoz, migránshoz, bevándorlóhoz nevezzük akárhogy, és megszólította. És nekem ez a kép, hogy itthon én nem nagyon nézek híradót, de ilyet nem láttam. Tehát, hogy az ő narratívájuk, vagy az ők narratívájuk abban az időszakban szerintem, legalábbis amit én láttam, kevésbé. Tehát ez a kép, hogy oda megy hozzá, és akkor nyilatkozzon.
Lehet, de a mesemondó alakítja a befogadó közeget, vagy a befogadó közeg alakítja a mesemondót?
Ez például ez az Index kapcsán, ez engem nagyon érdekel, hogy,
engem
hogy
is azért,
például
azért
titeket,
kérdezem.
Igen, hogy érzed, hogy mennyire alakít az, hogy ki a fogyasztója a híreiteknek?
Szerintem azért alakít összességében, és nyilván látjuk is azt, hogy adott esetben mi az, ami... Azért ebből a szempontból egy szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen azért most már elég hosszú ideje piacvezetőek vagyunk, azért az Index márkát elég sokan ismerik. Nagyon sokáig ugye úgy is voltunk híresek, hogy az Index a Magyarország nyitólapja. Tehát ebből a szempontból azért mi egy nagyon nagy tömeget érünk el, és ha ezt most cikkekre lebontom, nyilván be tudjuk lőni, hogy melyik cikket milyen társadalmi rétegbe tartozó ember érdekel, és azt mondom, hogy a saját szerkesztési elveinket azért nem változtatjuk meg, mert valaki olvasott minket tegnap, valaki nem. De hogyha témákra bontom le, akkor lehet, hogy előveszünk egy olyan témát, amire egyébként érzékenyebbek manapság az emberek, és mondjuk nem biztos, hogy az abszolút, ami nagyon csúnyán fogalmaz, a profilunkba illik így egy az
de
egyben.
De meglepi a szekeret.
De így van. Tehát, hogy ezekre, hiszen ugye mégiscsak nekik, vagy őket kell kiszolgálnunk, mint olvasókat, és akkor ebben van szerintem egy húz megerezd meg játék.
Egyébként nekem, ha már a személyes tapasztalás szóba kerül, nekem az az érzésem, hogy a magyar olvasó közeg még mindig komolyabb szinten van, annak ellenére, hogy a bulvár ugye nagyon nagy erővel hódít, még mindig komolyabb szinten van, mint mondjuk egy osztrák, vagy akár egy svéd, arra nekem van személyes példám. Tehát a témaválasztás, ha csak a címeket nézem, meg hogy miket emel föl, akkor azt látom, hogy Magyarországon még mindig több a politikai, több a közéleti, több a még akár a kultúrával kapcsolatos téma is, több téma kerül fölemelésre, ez csak az én benyomásom.
És vajon a politikai kattintások a leggyakoribbak? Közéleti témák?
Én a közéletet mondanám, és akkor ebben sok minden benne van, ebben benne van politika, benne van gazdaság. Azért alapvetően mi közéleti szájtként elsődlegesen azért ilyen híreket hozunk és szállítunk, mindamellett, hogy nagyon erős a kultúra rovatunk, nagyon erős a sport rovatunk, de hát nyilván a kor... és ebből fakadóan célközönségünk is, azért mégis azok a fogyasztók, akik valamilyen közéleti témával kapcsolatban keresnek fel minket, külföld, belföld egyaránt. Tehát ha azt mondom, hogy az Indexen ez hogyan alakul, igen, minket azért a közéleti témák miatt olvasnak leginkább.
Hogy mondjak egy nagyon vicces, vagy hát szerintem nagyon vicces példát a politika és népmesék kapcsolatnára, Ámi Lajos szamoszegi mesemondó volt az, aki ő az egyik leghíresebb roma származású mesemondó, hát 360 valahány mesét tudott, három ilyen vastag könyv leírva. Ő mondta az egyik mesének a végén, hogy és ugye a hős, hogy hatalmas lakodalmat csaptak, és még a végén TSZ elnöknek is megtették. TSZ elnök lett belőle. Ugyanakkor nálunk is van, aki úgy meséli a végét, hogy a király akkor adott neki három vármegyét, és ugye ebben nincsen értékítélet, de mindenki érzi azt az aktuál politikai megye-vármegye átnevezés felhangot, és akkor mindenki oda teszi, ahol akarja, ezt mindenki szokta szeretni.
Hát akkor itt a vége, fuss el vége.
Hát ennél nem is lehetnénk frappánsabbak. Nagyon köszönjük, hogy a vendégeink voltatok. Máskor legyenek a hallgatóink vendégei, igen, hogy megint egy mesei elemmel éljünk, de... Azt gondolom, hogy a beszélgetés, az élő szavasság, a történetmesélés, élménymegosztás, az mindennapjainknak nem csak 7 percben kell, hogy a része legyen.
Jó lenne, hogyha így volna. Köszönöm szépen, hogy kicsit beavattatok, két egyébként különböző, de sok ilyen nagyon hasonló nézőpontban nekem az derült ki, mert hogy az ember azért szokták mondani, hogy persze minden változik, csak az ember nem változik, vagy legalábbis főbb vonásaiban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük a lehetőséget.
Köszönöm szépen én is.
Kicsi Szabad Boglárka és Fazekas Soma volt a vendégünk, Pár Julcsival. Köszönjük a
figyelmet. Itt a Kulturaliban.